Szentlecke a jelenések könyvéből. Én, János, látomásban láttam a mennyei trónuson ülőnek jobb kezében egy kívül belül teleírt könyvtekercset, amely 7 pecséttel volt lepecsételve. Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki harsány szóval kérdezte: ki méltó arra, hogy kibontsa a könyvtekercset és feltörje pecsétjeit? De senki sem volt képes rá sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, hogy kinyissa a könyvet és elolvassa. Erre keserves sírásra fakadtam, mert senki sem volt méltó a könyvtekercset kinyitni és elolvasni. A vének egyike így szólt hozzám: ne sírj, nézd, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet, és feltöri 7 pecsétjét. Akkor láttam, hogy a trón és a 4 élőlény meg a vének között, mint egy megölve, ott áll a bárány. 7 szarva és 7 szeme volt. Ezek Istennek az egész földre szétküldött 7 szelleme. Oda ment, és átvette a trónon ülő jobbjából a könyvet. Amint átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Hárfája volt mindegyiknek, és tömjénnel telt aranycsészéje. Ezek a szentek imádságai. Új éneket énekeltek: méltó vagy, Urunk, hogy átvett a könyvet, és feltört pecsétjeit. Hiszen megöltek, de megváltottad az embereket Istennek, véred árán minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Istenünk országává és papjaivá tetted őket, és majd uralkodni fognak a földön. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus közelért Jeruzsálemhez és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Aztán ezt mondta: bár csak felismernéd te is legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál. Most azonban el van rejtve szemed elől. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falait közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A jelenések könyvéből vett szentlecke Isten mennyei udvartartásába vezet minket, és ott találjuk magunkat Isten trónja előtt. A trónus Isten fölségének és hatalmának a jele. Az pedig, hogy Isten ott ül, és az a teremtő mindenhatóságát mutatja, ő a teremtett világura, aki fölötte áll minden hatalomnak. Érdekes, hogy az a Szent János, aki Isten szeretetéről annyit ért az evangéliumban is, de főként a leveleiben, most nem Isten szeretetét emeli ki, hanem uralkodó voltát. Tőle függ minden, és az ő kezében van az igazi hatalom, de a teremtett világ jövője is. Ezt jelképezi a kívülbelül teleírt könyvtekercs. Ez a tekercs nem valami szép irodalmi mű, hanem rendelkezés, fejedelmi döntés. Ezért van lepecsételve római szokás szerint 7 pecséttel. Megjegyzendő, innen való a szólásmondás a köznyelvben, hogy valami 7 pecsétes titok. A kérdező angyal valójában a mi kíváncsiságunk megjelenítője. Mennyire szeretnénk tudni a jövőnket, azt, hogy mi és mikor fog történni az életünkben. Sokan különféle praktikákhoz folyamodnak, hogy valamit kikutassanak ebből. Nem véletlen, hogy manapság a mi állítólag felvilágosult korunkban is a bulvárlapokban ott szerepelnek a csillagképek állása és a belőle kiolvasható jövő, vagy éppen különféle jóslások vannak divatban. Az ember szeretné tudni a jövőt, amiben nem láthat bele. éppen ezt mutatja, hogy senki sem volt képes sem a földön, sem az égen a hét pecsét feltörésére. De mindjárt fűzzük hozzá, ez a tekercs egyáltalán nem az ember jövőjét, vagy a világ sorsának leírását tartalmazza. Ez a tekercs Isten kezében van, tehát Isten akaratának a leírása. Ő ugyanis nem határozza meg az ember sorsát, hiszen szabad akaratúnak teremtett minket. Ő nem elrendel dolgokat az életünkben, noha ő a mindenség ura. De ő olyan nagy úr, hogy megengedheti, hogy mi az ő szabadságához hasonlóan döntsünk és rendelkezzünk. Ő ehhez a lehetőségeket és az életet is megadja nekünk. Hát akkor mi van leírva ezen a tekercsen? Az ő végtelen szeretetének terve, mondhatnánk így is, a megváltás és üdvözítés terve. Nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy a jelenések könyvében az ember büntetései és jövőinek szenvedései vannak leírva. Általában a csapásokat veszik észre benne, mintha Isten valamiféle háborút viselne az ember ellen. Pedig ez a könyv éppen az ellenkezőjét akarja bemutatni. Isten mindenképpen és minden szenvedés ellenére is üdvösségre és boldogságra hívja az embert. A mi megváltásunk beleágyazódik az emberi történelem zaklatott vonalába. Ezt a bűn tette ilyen zilálttá. De Isten éppen ebben a történelemben hozza meg az ember jövőjét, mégpedig a bárány által. Ő mintegy megölve, de nem élettelenül mutatkozik meg, mert részévé lett az ember sok szenvedéssel járó sorsának. A könyvtekercs pedig azért van teleírva, mert az ember történelme nem egyszerű, de Isten kegyelme mindenkor ott van az ember mellett. Valójában nem is a tekercs tartalma a fontos, hanem a hét pecsét feltörése. Hiszen a tekercs Isten dekrétuma, mégpedig arról az akaratról, hogy üdvözíteni akarja az embert. A kérdés viszont az, hogy hogyan vezethet el minket az üdvözítő akarat beteljesedéséhez. Mert lám, senki sem képes arra, hogy megértse és elolvassa, vagyis tudomásunkra hozza Isten szent akaratát. Tehát senki sem érhet föl Isten szentségével. Vagy így is fogalmazhatunk, senki sem méltó arra, hogy Isten munkatársává legyen. Sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt. Ezzel a részletezéssel azt akarja kifejezni a látomás, hogy Isten a teremtés egyedüli ura. Nincs senki hozzáfogható. A mennyben sem, mert a szellemi lények is csak teremtmények, sőt a nevük szerint angyalok, azaz küldöttek, megbízottak. A földön sem található alkalmas és méltó személy, mert a bűn által éppen az Isten akarata ellen feszül az ember. A föld alatt, az alvilágban pedig hogyan is lennének méltók erre, amikor még az igazi cselekvés lehetőségétől is meg vannak fosztva. A helyzet kétségbejtő voltát János keserves sírása jelzi. Ugyanerről a helyzetről beszél, csak nem ilyen látványos képpel Szent Pál apostol, amikor az Ószövetség erőtlenségéről szól a rómaiakhoz írt levélben. Amire a törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten hajtotta végre. És ugyanott, Krisztus ugyanis akkor, amikor még erőtlenek voltunk, a meghatározott időben meghalt a gonoszokért. A látomás valójában arról szól igen tömören, hogy hiába volt a szövetség Istennel, mivel az ember nem változott. Ahogyan korábban is engedetlen volt, Ádám Évától kezdve, ugyanúgy cselekedett a szövetség megkötése után is. A szövetség, vagyis a törvény inkább csak nyilvánvalóvá tette, hogy az ember képtelen kitörni a bűn fogságából. Az ember vagy túlzóan magabízó lett a szövetségben, Isten majd mindent elrendez, ő az én erőm, nekem nem is kell semmit sem tennem. Vagy éppen kétségbe esetté tette, látva a maga képtelenségét és gyöngeségét, nem talált rá az alázat útjára, hogy Istentől kérjen segítséget. Ez a dramatizált látomás erről így beszél. Ne sírj, nézd, győzött az oroszlán Júda törzséből Dávid sarja. Ahogy a teremtésben is maga Isten volt a kezdeményező, amikor életet lehelt belénk, úgy az új élet megadásában, a megváltásban is Isten a kezdeményező. Ő adja meg azt, aki segíteni tud rajtunk, az oroszlán Júda törzséből. Érdekes módon itt nem báránynak nevezi a megváltót, mert hiszen győzelemről és erőről van szó. Egyértelmű utalás ez Jákob áldására, amit a Teremtés könyvében olvashatunk. Ami egyben ígéret is volt. Itt pedig beteljesedésről beszél, vagyis a jövendőlés most teljesedik be. Az élő, de mint egy megölt bárány lesz az, aki méltó Isten elé járulni, és a pecséteket feltörni. Ez pedig éppen az áldozatával vívta ki. Azt, hogy mekkora erő lakik a bárányban, az mutatja, hogy él, pedig mint egy megöltnek látszik. Ő majd kinyitja. Mindazt, ami az Ószövetségben az ember kezébe lett adva, de nem érthette meg, most a bárány érthetővé teszi. A színpadi megvilágítás most a trónon ülőről a bárányra vetődik. Ez a megvilágítás rávetül a négy élőlényre és a 24 vénre is, akik a bárány körül állnak. A főszereplő tehát most már a bárány. Ő a trónon ülőnek a fölhatalmazottja. Ezt mutatja a hét szarv és a hét szem, vagyis ő az erő és a hatalom, valamint a tudás teljességét birtokolja. Az Istennek hét szelleme pedig utalás Izajás jövendőlésére, arra a kiválasztottra, akire Isten ráárasztja hétszeres lelkét. A bárány gyöngének látszik ugyan, hiszen csak bárány, de mégis végtelen hatalommal bír. Ez teszi őt Júda oroszlánnyává. Ez a kettősség, a gyöngeségben rejtőző erő teszi őt győztessé. A bárány képe két dolgot is felidéz számunkra. Az egyik ószövetségi, Izajás jövendőlése az Úr szolgájáról, aki szenvedése közben áldozati bárányhoz hasonlít, nem hallatja a hangját, némán viseli el, hogy feláldozzák. A másik pedig új szövetségi, Keresztelő János megpillantva az odaérkező Jézust, az Isten bárányának nevezi őt. Az áldozatára utal már akkor, amikor még csak megkezdi nyilvános működését. Ez a leöltnek látszó, de élő bárány tehát egybefogja mindazt, amit az Ószövetség és az Új Szövetség tartalmaz. Ő egyesíti is a kettőt, és egyszer s mind magyarázza is. Első szolgálata az, hogy átveszi a könyvtekercset. Hogy méltó erre, azt az élőlények és a 24 vén leborulása bizonyítja. Ezzel egy égi liturgia kezdődik meg. Ezt jelzi a hárfa és a tömjénfüst. Akár csak a jeruzsálemi templomban Isten akaratának teljesedése hálát ébreszt azokban, akik Isten körül állnak, akik hozzátartoznak. A trónon ülő ugyanis éppen azt akarta, hogy legyen valaki, aki méltó átvenni a könyvtekercset. Ő meg akarja mutatni a maga szeretetét, üdvözítő akaratát a világnak. A szeretet nem rejtőzködni akar, hanem cselekedni és kibontakozni. Ez az égi liturgia pedig már előhangja mindannak, ami meg be fog következni, hiszen a bárány még fel sem törte a pecséteket, de a hódoló ének már előre hirdeti az Isten megdicsőítő történés teljesedését. Megöltek, de megváltottad az embereket véred árán. A bárány azzal, hogy átvette a könyvtekercset, már meg is kezdte annak beteljesítését. Ő nem csak méltó erre, hanem az ő akarata is éppen ez, és teljesen azonosul a trónon ülőjével. A könyvtekercs átvétele emlékeztet minket Ezekiel prófétai meghívására. Istentől egy teleírt könyvtekercset kapott. Ami bele volt írva, a síralom, gyászének és jajszó volt, magyarázza a próféta. De ezt a tekercset le kellett nyelnie, és ekkor nem keserűséget, hanem végtelen édességet érzett a szájában. Mert Isten akaratának teljesítése keserűségnek és tehernek látszik, de amikor már egyesül vele az ember, akkor végtelen édességet érez. Hiszen Isten jó akarattal van hozzánk, és szeret minket. Ezért akarata a legjobb számunkra, még ha keserűségeken át is vezet. Aki egyesül ezzel az akarattal, nem csak édességeket érez majd, hanem nagy tisztességre és diadalra is jut. Hiszen Istenünk országává és papjaivá lesz az engedelmessége által. Hát éppen ez a mai Szentlecke tanítása. Az Isten akarata a külső szemlélő számára olyan nehéznek és keservesnek tűnik. Kereszthordozás látszatra, ám ha vállaljuk és beleállunk a teljesítésébe, megérezzük, hogy szeretet árad felénk. Az erőfeszítéseink talán keservesek, de közben belső édességet kapunk erősítésként és bátorításként. A látomást értelmezhetjük úgy is, hogy az Úr Jézus szavainak igazolását állítja elénk kép formájában. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Krisztus által Isten ijesztőnek látszó akarata dicsőségé és üdvösségé válik számunkra. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.